Ez a Comcast.
A sakk a világ egyik legrégebbi és legismertebb játéka. De vajon sakkoznak ma még az emberek? Az utca emberét kérdeztük. László Liza, Csízik Boglárka, Koller Hanna és Győri Viktória összeállítása.
Itt vagyunk a TIK-nél, és megkérdeztük az utca emberét a sakkról. Szoktál-e sakkozni?
Nem. Igen, főleg online a chess.com-on.
Igen, minden nap sakkozom egy keveset, legalább egy 5-10 percet.
Még gyerekkoromban sakkoztam a nagymamámmal.
Én nem szoktam.
Amikor kisgyerek voltam, akkor a nagypapámmal nagyon sokat sakkoztunk, mert ő viszont nagyon szeretett sakkozni, és a saját gyerekeimmel is szoktam néha, mert a fejlődésüket segíti.
Szeretsz sakkozni?
Igen, kifejezetten.
Hát, nem túlzottan.
Igen, szeretek, gyerekkorom óta játszok.
Nem tudok, de egyébként szerintem egy nagyon izgalmas sportról van szó, és szeretnék megtanulni.
Hát régen szerettem.
Nem, mert nem is tudok.
Nem.
Ismersz bármilyen magyar sakkozót?
Igen, például Dékó Péter, Rapport Richard, Polgár Judit.
Nem igazán.
Igen, a Polgár Juditot.
Ott annak a... milyen lányok?
Ja, a polgár lányok.
Polgár lányok.
Polgár testvérek.
Hát úgy névleg. Egyszer együtt kosaraztam még a Szedeákban az Antal Tibor Kendével, aki annó fidemester volt. Nagyon magas szinten játszotta a sakkot, de inkább a gazdasági pályát választotta. Illetve Polgár Judit, akit sokan ismernek. Egy vagy két éve volt egy cikk vele. Talán a Telexen olvastam, hogy összefutott szabad idejében valami parkban a Carsonnal, és nyilván tét nélküli meccsen, de sikerült legyőznie.
Követsz-e bármilyen sakk eseményt?
Nem, azt nem szoktam.
Én valamikor igen, mert azért nagyon okosítsa az embereket a sakk.
Lékó Péter vajdasági származású sakknagymester, többszörös világbajnok jelölt, kétszeres sakkolimpiai ezüstérmes, jelenleg szakkommentátorként tevékenykedik. A közelmúltban ő nyitotta meg a Szegedi Tudomány Egyetem sakkversenyét. Ekkor beszélgettünk vele a sportág új irányairól és a mesterséges intelligencia szerepéről a felkészülésben. Arról is kérdeztük, hogyan lehet kezelni a versenyekkel járó stresszt, és kedvünkért felidézte élete legemlékezetesebb Kasparov elleni 7 órás játszmáját is. Koller Hanna interjúja.
Először is most nagyon szeretném megköszönni itt a Szegedi Tudományi Egyetemnek és a Malóczy Géza Sakkegyesületnek, Sportegyesületnek, hogy közösen rendeztek egy csodálatos versenyt. Örültem ennek a kezdeményezésnek. Tényleg az egész világban a sakkozás óriási iramba fejlődik, egyre népszerűbb, rengetegen játszanak, több 10 millió játszmákat játszanak le az emberek, és annyira jó érzés volt, hogy most tényleg Szegeden itt a rektori hivatal dísztermébe ez a torna, és hogy nagyon az érdeklődés, nagyon örültem, hogy itt lehettem, és bízom benne, hogy ez egy kezdete csak egy hosszú hagyománynak.
Elhangzott a versenyen, hogy a sakkozóknak másfajta életmódja van, mint a többi embernek. Mi ez az életmód?
Teljesen természetes dolog, ugyanis sakkozóként mindig délután kell csúcsformában lenni, tehát én is ugye egész életemben mindig délután 3 órától kezdtem a versenyjátszmákat a nagy tornákon. Egy nagy versenyre, nagy játszmára rengeteget kell készülni. Délután 3 órától csúcsforma, ugye a játszma 4-5-6-7 órán keresztül is tarthat. Vegyük azt, hogy esetleg 8-9 óráig eltart, akkor utána még egy közös elemzés az ellenféllel, majd utána vacsora, este 10 óra, fél 11-kor még elmegy az ember sétálni, hogy akkor megint fölfrissüljön. 11 óra, fél 12 fele kerül megjön a állapotba, hogy hopp, akkor már elkezd a következő játszmára összpontosítani, gondolni, ami másnap következik. Éjfél és mit tudom én, 1-2 között másfél órát már az ellenfél feltérképezésével tölt az ember. Ha van edzője szekundáns a verseny, akkor mi alatt a játékos megy aludni, akkor az edző átveszi a feladatokat, vagy a szekundáns éjszaka elvégez olyan elemzéseket, ami másnapra játszmára fontos, amivel konzultálunk. Másnap reggel meg, vagy hát nem is reggel, mert hogyha későn fekszik az ember, akkor mit tudom én, fél 11 előtt nem nagyon akar fölkelni. Ilyenkor nagy kérdés az, hogy meddig van reggeli, például a szállodában ez mindig egy óriási nagy csata volt. Tehát általában a sakkozóknak az életritmusából adódóan, hogyha fél 11-ig volt reggeli, akkor azt jelentette, hogy a sakkozók 10 óra 28-kor fognak beköszönteni, ennek nem nagyon örültek a szállodába. De általában ez így szokott lenni, és akkor reggeli megint készülés, még rengeteg ugye játszmaelemzést kell elvégezni, megnyitásokat végnézni, és akkor utána játszma előtt próbál az ember picit pihenni, hogy frissen menjen a partira. Ez az ideális menete a dolgoknak. Na most ez, mit tudom én, körülbelül egy ilyen nagy verseny 2 hétig tart, Most ez minden nap, tehát így kell elképzelni, hogy 5-6-7 órát játszunk versenyjátszmát, és plusz emellett pedig még 5-6 órát készülünk egy-egy játszmára, tehát ez így napi 12-13 órás igénybevétel, és mindezt 2 héten keresztül, úgyhogy nagyon fizikális állapotba kell lenni.
Fel tudná eleveníteni a legizgalmasabb játszmáját?
Rengeteg nagy partim volt, hogyha a legizgalmasabbat kellene mondani, a legdrámaibbat az talán a Kasparov elleni volt Linaresbe, ami tényleg abszolút a végsőkig zajlott, 7 órás parti volt, végül döntetlen lett, a számra kedvező volt, jó, nagyon jó eredmény volt Kasparov ellen, ez 2003-ban volt, és ugye akkor volt az, hogy végül megnyertem a Lőnesi szupertornát, ami által a sakkozás Wimbledonja, úgyhogy óriási élmény volt az a játszma.
Hogyan lehet kezelni a versenyzés közbeni stresszt, vagy hogyha az ember rájön, hogy elrontott valamit?
A stresszkezelés mindig nagyon nehéz, tehát ugye játszma alatt is, de sokszor a legnagyobb stressz az inkább játszma után következik be, például, hogyha az ember elvesztette egy játszmát, akkor hogyan tudja magát túltenni a vereségen, hogyan tud normálisan pihenni, hogyan tud aludni. Tehát ugye, hogyha az ember úgy vesztett, hogy az ellenfél jobb volt, és túljátszott, azt elfogadni sokkal, de sokkal könnyebb, mert ja, hát akkor ebből tanultam. Viszont, hogyha tudod azt, érezted azt, hogy te irányítottad az egész küzdelmet, a 6-7 órás játszmát tulajdonképpen te uraltad, és végül egy pillanatnyi kihagyás miatt fordult meg a dolog, na akkor aztán éjszaka, az egy brutál nehéz éjszaka, tulajdonképpen nem is bírsz akkor aludni, forgolódsz, csak hánykolódsz az ágyon, 100 milliószor keresztül megy az agyadon a helyzet, hogy lehet, hát ilyen nem létezik. Tehát ez, hogy hibázhattam, és az viszont rányomja a bélyegét ugye a következő játszmára, esetleg akár az egész versenyt tönkre teheti, tehát nagyon fontos, hogy ezt az ember valahogy megtanulja kezelni. Hát a legjobb orvoslás az, hogy nem kerül olyan helyzetbe, de egyébként játszma alatt is vannak nyilván olyan dolgok, hogy érzed, hogy hopp, most itt valamit, nem azt mondom, hogy elnéztél, mert ezen a nagyon magas szinten olyan nagyon nincs, hogy elnézett az ember valamit, de esetleg valamilyen szituációt rosszul értékel. Játszma alatt, ameddig te voltál lépésen, gondolkodtál, akkor úgy gondoltad, hogy hopp, ez a változat végül jó fog működni, akkor meglépted a lépést, ugye már nem változtathatsz rajta, akkor ugrott be, hogy hopp, valahol 10 lépéssel később, amit számoltam, hopp, ott van egy lépés, és amiatt akkor az egész változat teljesen más irányba mehet el, na olyan óriási stressz van, hogy várod, hogy az ellenfél most akkor belemel menni, vagy ő se veszi észre, vagy esetleg ő is bizonytalan a dolgban, azok a percek, akár ugye főleg ilyen bonyolultabb állásban, akkor az ellenfél is akár 20 percig is gondolkodhat. Na az alatt a 20 perc alatt te aztán teljesen ki vagy készülve, de nyilván pókerarc, úgy teszel, úgy sétálsz, ott nézed a többi játékosnak a partiját, mint hogyha minden a legnagyobb rendben lenne, és bízol benne, hogy az ellenfél nem használja ki a lehetőségét.
Melyik a kedvenc megnyitása?
Időszakonként változik. Tehát nyilván általában azok a nyitások a legkedvesebbek, amelyikben az embernek a legjobb eredményei vannak. Hát ugye a mai modern sakkban pedig, ezáltal, hogy a számítógép ugye ennyire átvette az irányítás felkészülés során, átalakulnak a dolgok. Az ellenfél mindig megtesz mindent annak érdekében, hogy te ne kerülj olyan helyzetbe, hogy azt szívesen játszod. És akkor most sokkal inkább elment a sakkozás abba az irányba, hogy tulajdonképpen olyat válasz föl, amiben nem vagy annyira otthonos, de az ellenfélnek is kellemetlen legyen. Tehát az, hogy valakit te olyan nyitással próbálsz tesztelni, ahol tudod, hogy ő otthonosan mozog és szívesen játsza, minden tud róla, jó fölkészült, de azt várja tőled, na azt mostanában már nem lehet, mert a gépek túl jók. Tehát ugye a mai modern számítógépek, hát azok jobbak, mint a legjobb játékosok, és mindenki ezekkel a gépekkel készül. Ezért nagyon fontos az, hogy valamivel meglepni az ellenfelet. Nem kell mindent elhinni, amit a gép mond, mert az megint teljesen másképp értékel dolgokat, mert ugye a gép elvileg mindent lát, de a játékosoknak pedig ott a tábla mellett a saját maguk kell megoldják a dolgot, sőt, ugye érzed az ellenfelet is, hogy ő hogy reagál, és sokszor nem is a gép szerint a legjobb lépés a legjobb, hanem pont az, amelyik az ellenfelet kizökkenti, és ezért nagyon érdekes, hogy bár nagyon gépies lett ugyanakkor a felkészülés, a tábla melletti játék amikor pedig a két ember összeméri ott a tábla mellett a tudását, akkor még mindig az emberi kreativitásnak mekkora szerepe van.
Beszéltünk sakkozókról, illetve gépekről, a családjával és a barátaival viszont szokott játszani?
Nem, nem nagyon. Nem, hát tulajdonképpen, hogyha az ember sakkozó, és otthon napi 8-10 órába elemez a géppel, akkor legkevésbé se vágyik arra, hogy na még most akkor sakkozzon, ha éppen befejezte az edzést. Olyankor szoktunk a sakkról beszélni, hogyha közösen követünk játszmákat ugye az interneten keresztül. Nekem is van a német fiú Vincent Keimer, most már nem is olyan fiú, 19 éves lett pont pár napja. Szuper nagymester, elitjátékos most már, na az ő játszmáit követjük, akkor feleségem is nézi.
Nem szokott olyan gyakran interjút adni, vagy nyilvános szereplést vállalni, ez miért van?
Én nem érzem úgy, mert ugye az interneten keresztül szakkommentátorként én rengeteget elemzek játszmákat, ugye, és több százan követik ugye az elemzéseimet. Kommentálásomat most a világkupán új rekordot döntöttünk, a Pragnananda 17 évesen világkupa döntőbe került, Magnus Carlsennel, ugye a világ legjobb játékosával játszotta ezt a mérkőzést, 2 millióan nézték, követték ezt az eseményt, tehát na azt kommentálni egy nagyon felemelő érzés volt, mert tényleg az ember annyira ül neki, hogy tényleg érzi azt, hogy mennyire népszerű a sark, mennyien követik, és ez egy csodálatos érzés.
Ön volt a kommentátor akkor, amikor Hikaru Nakamura és Magnus Carlsen egy ilyen vicc vagy poén megnyitást játszottak, mert nem volt tétje a meccsnek. El tudnám mesélni ezt az esetet?
Ez a Bonklaud volt, nem is tudtam, hogy hívják ezt addig, ameddig ott nem zajlott le ebbe a játszmába. Tulajdonképpen interneten, igen, hát mind a két játékosnak, Nakamurának is, Carlsennek is megfelelt a döntetlen. Valószínűleg úgy döntöttek, hogy na valami kuriózummal előállunk. Megdöbbentő volt a dolog, már csak azért is, mert ugye miről van szó, hogy E2, E4, az volt világosnak a lépése, sötét E7, E5-tel szembeállt, szembetette a gyalogost, és akkor a tisztek fejlesztése helyett hirtelen a világosra játszó fél királlyal lépett előre. Na most ez a király E2 lépés, ez a legkatasztrofálisabb lépés, tehát ez az, amire azt mondja az ember, hogy na ezt aztán nem, tehát ezt nem szabad. Viszont, hogyha egy ellenfél, egy világklassz is ezt lépi az interneten keresztül ellened, az azt jelenti tulajdonképpen, hogy leteszi a fegyvert. És na erre a másik fél, hogyha igazán tényleg megtiszteli az ellenfelet, akkor ő is ugyanúgy a királlyal előre lép, hogy na én is meglépem a legrosszabbat, és akkor mind a ketten visszatértek királye egy király E8-al, és ezt megismételték, és döntetlen. Na most, amikor az első király E2 lépés megtörtént, akkor azt hiszem, mert ezt az interneten föl lehet keresni, hogy szinte biztos voltam benne, hogy most jön a király E7 lépésre, mert egyszer nem lehetett mást lépni, mert hogyha bármi más lépsz, akkor a sötéttel játszó fél simán megnyeri a játszmát, de hát ez a játszma ez nem erről szólt, hanem ez egy kölcsönös ilyen tiszteletbeli dolog volt. Én nagyon nem szeretem az ilyesmit, de megértettem, és nagyon nagy sikere volt, az emberek imádták, hogy hoppá, ilyet mertek lépni. Nyilván, hogyha tudták volna, hogy az ellenfél folytatná a játszmát, akkor nem merték volna.
Miért nem szereti?
Hát mert rossz lépés, tehát ez egy katasztrofális lépés. Ez tulajdonképpen az ellenfél, ha akar, megbüntethet érte, de éppen ezért nem etikus. Hikaru is, meg Magnus is vették a lapot, és tudták, hogy na erre a lépésre akkor tulajdonképpen szembe kell állni, és lépésismétlésre akkor döntetlen lesz a játszma.
Milyen viszony a fűződik a vajdasághoz?
Szabadkán születtem, apukám ott él mind a mai napig. Egyszerűen a probléma az, hogy utazások miatt nincs nagyon idő rá, de mindig nagyon nagy szeretettel mentem. Megyek Vajdaságba, haza, Szabadkára. Számomra ez nagyon fontos.
Hallgass ránk! Ez a Comcast.